Lám Istennek angyala, mint tábort jár, az Isten félő emberek körül jár. Az Istentől azért ki oldalmat vár, utaiban mindenütt az nagy jól jár. Segítségül azért Istent hívjátok, ő voltát kóstoljátok, lássátok. Valamíg len élsz ez árnyék világban, szent szándékkal ne élj a gonoszságban. Sötétedet foglaljad minden jóban, hogy lakozzál Istennek oltalmában. Sok jó közt a békességet szeressed, és életedben mindenkor azt keressed. E világnak békességét ne nézzed, az ötöggel ne légyen közösséged. A felséges Isten te ne hívannak, így azokon, kik csak őben megbíznak, mind azok, kik tőle oltalmat várnak, kérésükben mindig meghallgattatnak. Igen, közel az Úristen azoknak, türelmes szívvel, akik óhajtnak, alázatos lélekkel, akik járnak, sok kísértőből bizton megszabadulnak.
A verseket így, hogy végig énekeltük, azt hiszem, hogy némelyeknek feltűnhetett az, hogy ezek ismerős gondolatok, méghozzá az egyik Zsoltárból, a 34. Zsoltárnak a feldolgozása ez az ének. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük azt, hogy a te angyalai tábort járnak a téged félők körül, hogy kiszabadítsad őket. Köszönjük azt, hogy a személyid rajta vannak az igazokon, akik félik a te nevedet. És köszönjük azt is, hogy te gyűjtesz bennünket össze. Köszönjük azt, hogy szól a te igéd, amit elkészítettél. És kérünk is, hogy add a te szent lelkedet, hogy értsünk téged akaratod szerint, Jézus Krisztusért. Amen. Az apostolok cselekedetei könyvéből olvasom a 16. fejezetből, a 13. verstől a fejezet végéig Isten igéjét. Így szólt tehát az apostolok cselekedeteinek könyvének 16. fejezetéből a 13. verstől. És szombat napon kimennének a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgeték az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű tiatírai városbeli bíborárus asszony, aki féli vala az Istent, hallgata reánk. Ennek az Úr megnyitált szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. Mikor pedig megkeresztelkedik, mind házanépével egybe, kérem minket mondván, ha az Úr hívének ítéltek engem, Jöttek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszol a minket. Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jöve elünkbe, kiben jövendő mondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajt a jövendő mondásával. És követvén Pált és minket kiállt vala mondván. Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át mívelte. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mond a léleknek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kimene abban az órában. Látván pedig annak urai, hogy kerestetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Sílást, vonák a piacra a hatóságok elé. És odat vezetvén őket a bírákhoz mondának, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nekünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámad a sokaság ő ellenük. A bírák pedig letépetvén uruháikat, megvesztőztetik őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlőcbe veték őket, megparancsolva a tömlőctartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vívén, veti őket a belső tömlőcbe, és lábaikat kalodába szorítá. Éjfél tájban pedig Pál és Sílás, imádkozván, énekkel dicsőítik az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lőn, úgy annyira, hogy megrendülének a tömlőc fundamentumai, és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindenkinek a bilincsei feloldódának. Felserkenvé pedig a tömlőc tartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlőcnek ajtanai, kivonva a fegyverét, meg akarta magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy felszóval kiállta, mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindjárt itt vagyunk. Az pedig világot kére, beugrott, és remegve borult Pál és Sílás elé. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdették neki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házájánál vannak. És az magához vevén őket, az éjszakának azon órájában megmosá az ütésektől, és megkeresztelkedik azonnal ő és az ő övéi mindnyájan. És bevívén őket házába, asztalt teríte nekik, és egész háza népével egyben örvendezett, hogy hitt az Istennek. Mikor pedig megvédett, a bírák elküldték a poroszlókat mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlőctartó pedig tudtára adta ezt szavakat Pálnak, a bírák ide küldtek, hogy bocsássa le kell titeket, most azért kimenvén menjetek el békességgel. Pál pedig mondta nekik, megvesszőztetek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlőcbe vetettek, és most alattomba akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy, hanem jöjjenek ők magunk és vezessenek ki minket. A poroszlók pedig megmondták a bíráknak a beszédeket, és azok megfélemlének, mikor hallották, hogy rómaiak. És oda menvén megkérlelék őket, és kivezetvén kérék, hogy menjenek ki a városból. Kijövén pedig a tömlőcből, bemenének Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalák őket, és eltávozának. Úgy hiszem, hogy elég ismerős a történet. Sokszor hallottunk már róla valószínű igehirdetést is, sokszor olvastuk is. Most ugye a Biblia olvasó kalauzunk szerint ez a rész következik éppen. Azért olvastam föl az egész részt, mert egy nagyon jelentős részhez jutottunk az apostolok cselekedetei könyvében. Hogyha valaki folyamatosan olvassa az ige részeket, akkor talán van olyan közöttünk, aki követi is az eseményeket térképen, akkor az észrevehette, hogy ez az első történet, ami Európában zajlik. Tehát, ha úgy tetszik, akkor ez a történet, az első európai történet, És ebből következik, hogy akiket említett Szentírás az első megtérők között, azok az első európai megtérők, ez a Lídia bíboráros asszony és a börtönőr. Tehát a két első megtért hívő Európában egy bíboráros asszony és egy börtönőr. Nekik a történetüket olvastuk most. Pál és Sílás a misszió útjuk során eljutnak Filippibe, így tudjuk azt, hogy álomban kap egy hívást Pál, egy macedón férfi odaáll álmába, és akkor megérti, hogy át kell mennie Európába hirdetni Isten igéjét. És azt olvassuk, hogy az istenfélő emberek azok a folyó partján gyűlnek össze, és ezért Pálék is őket keresik meg először. És ennek kapcsán, amikor mennek majd egy alkalommal az imádkozás helyére, oda a folyópartra, akkor találkoznak ezzel a jövendő mondó szolgalánnyal. Olyan különös, hogy többször elolvastam ezt a részt, hogy mit is mond erről a szolgalányról a Szentírás, és azt olvassuk, hogy mentek a könyörgésre, és csak annyi történik mindeközben, hogy találkoznak ezzel a lányjal, hogy elkezd kiáltani, hogy ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik. És így mondja, ezt pedig több napon át művelte. Tehát az történik, hogy van egy lány, akivel találkoznak, és mit mond ki? Ki mondja azt, hogy ezek az emberek az üdvösség útját hirdetik. Istennek szolgái, és megmutatják nektek az örök élet útját. Hát ez igaz, nem? A legjobb reklám. Tessék, tessék, gyertek, hallgassátok. Minden vannak emberek, akik meg tudják mondani az üdvösség útját. És elkezdődik az evangélium reklámozása. És azt olvasok, hogy Pál pedig bosszankodik ezen. Napról napra ugyanaz történik, és bosszankodik ezen. Olyan különös, hogy igazat mond ez a lány, és mégis a Szentírásban már így szerepel, hogy ördögi lélekből mondja mindazt, amit mond. A jövendő mondásnak lelke van benne. Amikor ezt fejezi ki, hogy az üdvösség útját hirdetik nektek, akkor valójában arról beszél, hogy ezek az emberek azok, akiket Isten arra bízott, azzal bízott meg, hogy hogyan lehet őt megismerni. Azt hirdeti ez a lány, Pálékról, hogy ők azok az emberek, akik megmondják nektek, hogy hogyan lehet Istennel találkozni, hogy hogyan lehet megismerni őt. Hát minden nagy dolog ez, hogy ezt hirdeti. Többszörösen lablány ez a szolgalány, egyrésztről lelkileg, másrésztről pedig emberileg is, hiszen a munkáltatói szolgaként, rabszolgaként tartják őt. Azt olvasok róla, hogy a jövendő mondásából gazdagodni kívántak azok, akik tartják őt, így mondja, hogy az ő urainak nagy hasznot hajtott a jövendő mondásával. Többszörösen szolga. Szolgálja az ördögnek, és szolgálja az urainak. Na most, az örül ki ebből, hogy lám-lám, ez a szolgalány hívogat, ez a szolgalány igazat mond Isten szolgáiról, és mégis neki ugyanúgy szüksége van Jézus Krisztus szabadítására. Ugyanúgy szüksége van Jézus Krisztus szabadítására. És mi történik? Pált felindítja az Isten lelke, és megszólal, a Jézus Krisztus nevében parancsolom, hogy menj ki belőle. És így mondja a Szentírás, és abban a pillanatban elhagyta őt a Szent, ez az ördögi lélet, ez a jövendő mondásnak lelke. Istennek szent lelke, a szabadító lélek, a lélekmentő lélek, a szeretetnek lelke indította fel Pálékat erre a mondatra. Tehát szabadító, lélekmentő élet. És ennek kapcsán, hogy Pálnak ez a mondata elhangozhat, hogy Isten ezt elküldi, ezt a szót, és megszabadul ez a lány, ennek kapcsán megszabadul mind az ördögi rabságából, mind pedig a földi rabságából. Milyen nagy dolog, hogy Isten szabadítása teljes szabadítás. Szabaddá teszi őt egészen. És ez így van, többször elhangzott már ez a mondat, hogy Isten szívét a választottainak a teljes szabadulása elégíti ki csakis. A teljes szabadulás. És így történik, hogy amikor ez a lány megszabadul az ördögi lélektől, onnantól kezdve már nincs értelme tartani az urainak, mert már nem hozza azt a hasznot. Miről is szól itt a konfliktus? Látszólag azt látjuk, hogy két szolga találkozik egymással, Isten szolgája, Pál apostol, és római emberek szolgája, ez a szolgáló lány. Mégis emögött egy egészen másfajta rész van. Nem csak arról van szó, hogy Isten szolgái ott vannak, hanem a szolgáló lány mögött, az urak mögött egy másik fajta úr, egy másik fajta lelkiség van ott. Amit itt megnevez, ugye úgy olvassuk, hogy jövendő mondó lélek van benne. De az uraiban is van valamiféle lelkiség. Nézzük meg, hogy milyen lelkiség van. Mindenit először fájlalnak az urai. Azonnal leleplezi őket. Azt olvastuk, hogy látván pedig annak urai, hogy keresletüknek reménysége elveszett, megfogják Pált, és akkor megy tovább a történet. Mit fájlalnak az urai? Egyetlen egy dolgot. A keresetük reménysége oda lett. Magyarul, hát arról van szó, hogy Isten gyermekei, akik Jézus Krisztus nevében szabadulást adnak ennek a lánynak, akik felemelték a szavukat, megrontottak egy nagyon jó üzletet, egy virágzó vállalkozást. Belerondítottak egy nagyon jó pénzügyileg sikeres vállalkozásba. Elnye, elnye. Isten gyermekei elrontottak egy nagyon jó üzletet. Gondoljuk el, hogy annak idején, amikor Pál apostolék hasonló módon Efézusban felemelik a szavukat, hirdetik egyszerűen csak Jézus Krisztust, akkor az ötvösök föllázadnak, mert a kis Artemis templomocskákat, a kis bálványokat, hogyha mindenki keresztényé lesz, akkor nem tudják eladni. Ó, nem Isten tiszteletről van itt szó. Valójában pedig, ha tetszik, igen, Isten tiszteletről van szó. Csak ott nem Artemis Isten tiszteletéről, itt pedig ugye azt mondják, hogy mi rómaiak vagyunk, nekünk a római isteneket kell tisztelni. Ó, dehogy is a római istenekről van szó. Mondjuk ki őszintén, vannak az élő Isten szolgái, és vannak a mammon istenének szolgái. Ebben a történetben csak e két fél van. És mi történik? Gondoljuk el, hogy ha ma Isten gyermekei, hasonló módon, mint annak idején, Pál apostol idejében, felemelnék a szavukat, mondjuk környezetvédelemmel kapcsolatban. Hány virágzó üzletet tönkretennének? Hány nagyon jó üzletet tönkretennének? Gondoljuk el, hogyha a család védelmében a hívők fölemelnék a szavukat. A család védelmében. Hogyha megszűnnének az erőszakos filmek. Ha megszűnnének mindenféle parázna magazinok, reklámok, filmek. Micsoda ipar települ a bűnre. A keresztények, mint olyanok, ha igazán betöltik a hivatásukat, akkor a mammon isteni szolgáinak komoly veszélyt jelentenek. És így történik, hogy mert Pálék pénzügyi érdekeket sértettek, ezért villámgyorsan megfenyítik őket. Emlékeztetőül, Kávin János, amikor Genfbe kerül, akkor maga is hasonlóképpen Isten igéjének engedve beszünteti a kocsmázást. Aztán azt is tudjuk, hogy megszünteti a munkakerülést. És mi lesz a következménye? Gyakorlatilag két év után, szinte majdnem meglincselve, elűzik a városból. Ugyanez a történet még egyszer. Most tehát Pál és Sílás nagyon jó virágzó üzletet megsértettek, tönkretettek. És így aztán a Mammon istenének szolgái teljes mértékben lelepeződtek ebben a történetben. Mi jellemzi a Mammon istenének szolgáit? Jellemzi őket az, hogy eszközként kezelik az embert. Használják, kihasználják saját céljaik érdekébe, saját meggazdagodásuk érdekébe. Gondoljuk el ezt a lányt. Arról nem olvasunk, de tudhatjuk azt, hogy az ördögi lélek milyen következményekkel jár. Tudhatjuk azt, hogy minden ördöngős, aki a Szentírásban le van írva, gyötrődik. Gondoljuk bármelyik ördögi lélekre, akiről olvasunk. Gondoljuk a gadaraira, aki mesztelenül szaladgál, megvagdossa magát, aki sírok között él, kivetve az emberek közül. Minden ördögi lélekre, mert embergyilkos lélek, jellemző, hogy gyötri az embert, hogy gyilkolja az embert. Gondoljuk el azt, hogy itt van ez a szolgáló lány, akitől csak pénzt remélnek. Arról nem szól a dolog, hogy valami hogy tölti a napjait, hogy a gondolataiban milyen gyötrődések vannak, hogy hogyan kesereg magába, hogy hogyan érzi, hogyan éli meg a rabságát, hogy otthon, amikor a négy fal között van, akkor mit szenved. Arról nem szól a dolog, az nem érdekes. Ha tetszik, a Mammon Isten szolgáit nem érdekli mások szenvedése. Csak egy dolog, saját érdekeik, saját céljaik, saját gazdagodásuk. A Mammon Isten szolgáit jellemzi az is, hogy mások fogságából és nyomorúságából húznak hasznot. Nem baj, hogy gyötri a másikat. Az igazságtalanság, a gonoszság, nem baj. Csak hozzon pénzt a konyhára. A Mammon Isten szolgái olyanok, akik szeretik a sötétséget. Itt is az történik, hogy nem azt mondják ki, hogy ezek az emberek méltóak a büntetésre, mert nekünk kellemetlenséget okoztak, mert megsértették az üzleti érdekeinket, hanem lám-lám, hogy kendőzik az igazi érveiket, azt mondják, hogy megháborítják a várost. Azt mondják, szertartásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad bevennünk, sem pedig cselekednünk, hiszen mi rómaiak vagyunk. Megint csak arról van szó, ami Jézus esetében is történt, gondoljuk el, Jézusnál mi volt a vád. A valódi vád az, hogy Isten fiának adta ki magát. És mi volt a nyilvános vád? Hát az, hogy királlyá tette magát. Hát az, hogy felforgatja a várost, hogy lázító. És mi történik itt? Lám-lám, milyen érdekes, hogy azok, akik lázítónak bélyegzik Pált és Sílást, ők maguk fellázítják az egész várost. Tipikus jellemző. Mást azzal vádolnak, amit önmaguk elkövetnek. És akkor itt tűnik az ki, hogy sok esetben, amit én gondolok a másikról, az nem a másikról való gondolatom, hanem a saját szívemet árulja el nekem, hogy kicsoda vagyok. A Mammon Isten szolgái nem csak ezt a lányt használják eszközül, hanem lám-lám a tömeget is, amikor lázítanak. Így aztán a vád az lesz, hogy megsértik a hagyományainkat, kulturális értékeinket, nemzeti érdekeinket sértik. És mi történik ekkor Isten szolgáival? Ilyeneket olvasunk, hogy megragadták őket, és azonnal kényszerítették őket a bíróság elé. Oda taszigálják őket a bírók elé, és azok pedig engedve a nyomásnak, a lázító hangulatnak, letépetik azoknak ruháit, és mindenféle bírói ítélet nélkül megvesszőzik őket fogütéssel, és utána tömlőcbe teszik őket. Ugye azt is olvassuk, hogy a tömlőc az sem egy egyszerű tömlőc volt, hanem ráadásul még kalodába is zárják őket, és így mondja a Szentírás, hogy igen, nagyon vigyázni kellett rájuk. Tehát, ha tetszik, kiemelt bűnözőként bánnak velük. Mert hogy Mammon Isten szolgái a piszkos munkát mással végeztetik el. Nekik sérült az érdekük, nem ők azok, akik végre fogják hajtani a bosszút. Nyilvánvaló és égbe kiáltó az az igazságtalanság, ami történik Pálékkal. Teljes mértékben nyilvánvaló. Jót tettek, semmi jót nem tettek, ami törvénysértő, és mégis a legsúlyosabb ítéletet kapják. Klasszikus eset, hogy olyan ítéletet kapnak, amit mondjuk egy gyilkos, egy igazán veszélyes ember kaphatna. És itt egy pillanatra elgondolkodtam azon, hogy sok esetben ér bennünket igazságtalanság. Olyan igazságtalanság, amin az ember lelke felbojdul, megmozdul, és elkezd forni belülről. És ilyenkor, amikor igazságtalanság ér bennünket, a saját bőrünkön tapasztalunk ilyet, vagy pedig csak hallunk történetet másnak az életéből, hogy hogyan történt vele igazságtalanság, akkor belső rendképpen jön az emberből a kiáltás, hogy ítéletet követel az ember, igazságszolgáltatást követel az ember. Hogy az nem lehet, hogy jogtalanul történjen minden, és ne legyen következménye. És ezek azok a pontok, amik teljesen nyilvánvalóvá teszik azt, hogy Isten hozni fog ítéletet. Van elszámolás, és az igazságos lesz. Lesz ítélet. Nincsen egyetlen egy igazságtalan dolog, jogtalan dolog, ami égbe kiáltó igazságtalanság, nincs egy se, amért nem kell elszámolni. És ez is itt van, hogy mi magunk milyen nehezen viseljük el az igazságtalanságot. Hogy mennyire éget, hogy mennyire fájlaljuk. És Pálék története így folytatódik tovább, most a bíróság szempontjából, hogy másnap közlik, mintha mi sem történt volna, hogy menjetek el békességgel. Mehettek. Teljesen nyilvánvaló módon úgy bánnak velük, mint a legmocskosabb bűnözőkkel, és utána pedig csendesen elengedték őket. És erre Pál ugye azt válaszolja, hogy római polgár vagyok. Ítélet nélkül azt tették, amit tettek. Akkor most pedig követelem, hogy mint római polgár kérjenek bocsánatot. Nyilvánosan. És milyen különös ez, hogy Pál apostol nem most lett római polgárrá, hanem előző nap is az volt. Akkor is az volt, amikor az ellenfelei ott a bíróságnál leszaggattatták róla a ruhát. Akkor is római polgár volt, amikor elővették a korbácsot a kis fémes végével, hogy felszakítsa a hátukat. Akkor is római polgár volt. Akkor is római polgár volt, amikor tömlöcbe vetették őket. Mi az oka annak, hogy Pál apostol nem szól? Nem szól a bíróság előtt, hogy állj, gondoljátok meg, római polgár vagyok, mielőtt kezet emeltek rám. Nem szól, hogy állj, mielőtt egyetlen egy ütést rám mérnétek, gondoljátok meg, római polgárral teszitek. Római polgárral. Talán ismerős a dolog, hogy ez a római kiváltság, a római polgárjog, ez igen komoly jogi következményekhez volt kötve. Ha valaki római polgár volt, és övé volt a polgárjog, akkor rá vonatkoztak a római jogok. És bizony, nem véletlen az, hogy azt mondja, hogy amikor megtudják a bírók, hogy római polgárral cselekedték ezt, nem tudom, mennyire volt feltűnő, azt mondja, hogy igen, megfélemlének. Nagyon megijedtek. Mert egy római polgárral ezt nem lehetett csinálni ítélet nélkül. Egy római polgárral nem. És ekkor van az, hogy milyen különös, hogy Pál Csak akkor nyilatkozik így, hogy római polgár vagyok, amikor el akarják bocsájtani. Miért van az, hogy nem akkor, amikor a szenvedéseket megúszhatta volna? Miért csak utólag? Olyan különös, hogy Pál apostol nem önmagáért mondja azt ki, hogy római polgár vagyok. Nem önmagáért akarja azt neki elégtételként, hogy kifejezzék azt számára, hogy bocsánatot kérünk, hogy nyilvánosan kövessék meg őt. Nem ez a célja, hanem gondoljuk el, hogy egy olyan városban van, ahol Isten nevét hirdeti, és hívja az embereket megtérésre, hívja a bűneikből őket. Hogyha róla az egész városba elterjed, hogy cégéres bűnöző, lázító, akkor másnap hogy hirdesse az evangéliumot? És ezért van szükség arra, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá tegyék, nyilvánosan, hogy mi vétkeztünk, hogy igazságtalanság történt, hogy ok nélkül történt, hogy az evangélium hirdetése ne csorbuljon, hogy az életmentés ne csorbuljon. Mindenre a dologra, hogy kiűzze abból a szolgából az ördögi lelket, Isten szent lelke irányította. Isten szeretete. És milyen különös, hogy engedve Isten szent lelke indításának, ha tetszik, a következménye mi lesz? Meghúzoltatás, fájdalom, kín, tömlőc. Hát hogy van ez? Én engedelmes vagyok, és a szenvedés a jutalom. Hát hogy van ez? Szeret engem az Isten, hogy amikor én megmutatom számára az engedelmességemet, akkor ő szeretetből rám küldi ezeket? Hát hogy van ez? Hányszor van az, hogy amikor igazságtalanság ér bennünket, ez a mondat elhangzik, vagy felhangzik a szívünkbe? Hát szeret engem az Isten. Hát szerető Isten az ilyen, aki ezt megengedi. Gondoljunk végig, hogy annak idején Saultól is sokat szenvedtek. Annak idején Páltól előzőleg sokat szenvedtek. Hány árva, hány özvegy volt, aki sírt, mert Saul elérte a célját, és sikerült kivégeztetni a keresztényeket. Hány keserves sóhaj hangzott fel. És ott van Jézus Krisztus is. Engedelmes volt mind halálig. És tudjuk azt, hogy szenvedett. Hogy van ez? Szeret az Isten, és mégis szenvedni kell. És egy nagyon különös titok ez, hogy az Isten szeretetébe belefér a próba. Belefér a szenvedés. Olyan különös. És olyan nehezen hordozzuk. Olyan sokszor lázunk ellene. Mi ott gondolnánk, és úgy is gondolkodunk e felől, hogy a szülő, ha szereti a gyermekét, akkor próbálja védeni, óvni, nehogy baja essék, hiszen szereti. És olyan különös, hogy Isten szeretetébe belefér, mert így nevel. Azt mondja, a fiú is a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Isten szeretetébe belefér a próba és a szenvedés. Mert valamit készít a szenvedések alján. Valami ott van. Mi az, ami itt készül? Pál apostolék csak ott a tömlöcben, a kalodában élhetik meg azt, hogy magasztalják az Istent. És ezt a magasztalást hallják a rabok, azok, akik szóval nem ilyen rossz körülmények között vannak. Akik nem kalodában vannak zárva, csak egyszerűen tömlőcben. És sokkal rosszabb körülmények között felhúzik az Isten dicsőítő ének. És ez lesz az igazi bizonyságtétel, hogy a nyomorúságban magasztalni az Istent, kicsoda ez a Jézus Krisztus. Ez igazi bizonyság. Bizonyság a raboknak. És lám-lám, Isten pecsétet is tesz rá, amikor megindul a föld, és megnyílik mind-mind a tömlöc. Hogy Isten ott van a pecsétjével. Annak idején egy alkalommal csináltunk ilyet, hogy retketettünk, fás retket. Nem tudom, kinek volt már ebben része, az a sajátosság a reteknek és a fás reteknek különösen, hogy keserű. És a nyelvünk úgy van megalkotva, hogy a keserű ízt, azt azért érezzük legtovább, mert az a nyelvünk hátul is, hátulsó részén van, amit érzékelünk. És ebből következik, hogy ha valaki orvosságot vesz be, akkor ugyanúgy hosszan érzékeli a keserűségét az orvosságnak. És amikor ettük ezt a retket, akkor kimondottan ezzel a célzattal ettük, hogy a keserű ízt megízlelni. És utána azt mondta az illető, hogy most pedig kezdjünk el énekelni. És olyan különös volt, hogy elkezdtünk énekelni, és abban a pillanatban, ez biológia, a nyálképződés megindulásával egyszerűen letisztult a keserű íz. És valahogy így van ez, hogy a lélekben is a keserűség feloldódik, megoldódik az Isten dicsőítő, magasztaló énekben. És mi az, amit készít még Isten szenvedések kínjában, nem csak csodát, hanem megtérést, új életet. És azt is olvasok a Szentírásban, hogy az új élet kapcsán pedig elvehetetlen, hihetetlen mély örömet. Nagyon sokféle olyan öröm van, amilyen újjongó, kitörő öröm, de gyorsan elszáll. És itt a szenvedések mélyén Isten olyan örömet ad, ami valami olyan mély, olyan újra átjárja az ember lelkét, hogy elvehetetlenül ott marad, mint végig. És azt olvasok, hogy a börtön őr örvendezett, hogy megtért az Istenhez, és örvendezett az egész háza népével együtt. Amikor szenvedések és próbák élnek bennünket, mi gyakorlatilag azt csináljuk, hogy megvonjuk a bizalmat Istentől, és elkezdünk keseregni. És újra és újra belelovaljuk magunkat az igazságtalanságba, belelovaljuk magunkat a fájdalmasba, belelovaljuk magunkat a szenvedésbe. Pedig lehetőségünk volna az, hogy kimondani azt, hogy de tudom, hogy akkor is szeretsz. Lehetőségünk volna egyedül a hívő ember lehetősége, hogy a nehezek között, a nehezek ellenére a bizalmát fejezze ki az Isten felé. De tudom, hogy akkor is. De tudom, hogy így is. Lehet örülni az engemért jogtalanságom, de ez mindig az önzésnek a jele. És Isten ki akar ebből emelni? Föl akar emelni ez alapján, a történet alapján is, hogy valamit lássunk meg. Ha szenvedés ér, az a kérdés, hogy belevihet-e tűzbe, hogy onnan más lelkeket kimentsen. Mert ami nekem tűz, az a titka, hogy nem éget meg sem perzsel. Mert olyan tüzet bocsájt rám, ami engem nem emésztel, de a másikat emészti, és onnan akar másokat kimenteni a tűzből. Vihet-e bele vízbe, ami engem nem fog elborítani, de a másikat onnan menti ki. Mert a másik ott nyomorog. Jézus Krisztus azt mondta, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, atyám. Új nehéz kimondani ezt a mondatot, mert ebbe belehal az ember. Belehal énnek az akarása. Az igazságtalanságért, a jogtalanságért belehal az elégtétel, vétel, akarata. amikor bennünket személyünkbe megsértenek, ha van valami, ami leginkább sért, az ez. Hogy személyembe sértenek. És ez az egész történet arról is szól, hogy áldozatként, igazi élő áldozatként kész vagy-e odaadni a magadét? Kész vagy-e odaadni úgy magadat, hogy amikor téged sértenek, nem téged sértenek, hanem Istent, és ő majd megfizet igazságosan. És csak akkor emeled a szót, amikor másokért szólsz. Az egyik legmegrendítőbb dolog az, hogy Jézus Krisztus mindvégig, amikor elkezdődik a pere, mindvégig hallgat. Amikor a hamis tanúk ott vannak, és ellene szólnak teljesen nyilvánvaló módon, gyilkos szándékkal, hazug módon, lefizetett emberek. Jézus Krisztus hallgat. Olyan megrendítő. És amikor meg a keresztre, ahogy viszi a keresztet, mindvégig hallgat. És olyan nyilvánvaló, hogy micsoda különbség van közte és a latrok között, hogy a lator szidja az Istent mellette. Hát ha tényleg te vagy a zsidó király, szabadíts meg magadat és minket is. Ha van erőd, ha tényleg te vagy az Isten fia, ha tényleg szeretsz. Igen, ez a latroké. De bennünket arra hívott el Isten, hogy Jézus Krisztusnak követői legyünk. Hogy megéljük a kereszténységet. És sok áldás fakad abból, hogyha valakit használhat így az Isten. A legnagyobb bátorság bízni akkor is benne, amikor semmi okom nincsen rá látszólag. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Uram, Te ismered az utainkat, azt is, amiben most vagyunk, és azt is, ami előttünk áll. És azért szólsz, mert a lélek békességét és a lélek épségét akarod. Jól tudod azt, és egyre inkább nyilvánvalóvá válik a mi szemeink előtt is, hogy ez a világ telve van igazságtalansággal és törvénytelenséggel. Urunk Istenünk, azért fohászkodunk és könyörgünk, hogy emlékeztess meg bennünket a Te szavadról, a nyomorúságnak idején, amikor a tűz éget, hogy el ne borítson, amikor úgy érezzük, hogy fulladozunk azoktól, akik ülik az életünket, akik lehetetlenné teszik a dolgainkat, hogy éljünk a békességünket. Kérünk azért, hogy emlékeztess meg róla, hogy nekünk lehetőségünk mégis magasztalni téged. És úrunk, azt köszönjük, hogy elpusztításunkra nem törhetnek azok, akik az ördögnek szolgái, mert Te adod a Te védelmedet a Te szentjeidnek. Kérünk azért, hogy bátorítsd meg a lelkünket, és a Te híveidnek engedd meg azt a kiváltságot, hogy megélhessék azt, hogy magasztalnak a szenvedések között. És úrunk, áldunk azért a forrásért, amit úgy készítettél el, a kifogyhatatlan öröm forrásáért, az elvehetetlen öröm forrásáért. Áldunk azért, amivel megajándékozol, még ha nehéz is. Úrunk, félünk a szenvedéstől, és azért kiáltunk, hogyha lehetséges, távozzék el tőlünk. De hadd mondhassuk ki azt is a mi Úrunk a Jézussal együtt, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Uram Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem. Szent nevedét szörnyű halált szenvednem, csak az igaz hídben ne hagyd tőled elesnem. Oda megyek, ahova parancsolod, akár tűzre, akár vízre kívánod, nagy fegyverre, tűzre te kívánod, legyen Uram Isten valamint te akarod.
És most így szól az Úr a te teremtőd, és a te alkotód. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen négy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Amen.